Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést a Magyar Igazságügyi Akadémia volt igazgatójával, aki tavaly év végén adott interjút az Inforádiónak. Osztovics András elmondta, átalakul az akadémiai képzés struktúrája, több programot és képzést hirdetnek a bíróknak. A riporter Rozgonyi Ádám.
A 2020-as év a Magyar Igazságügyi Akadémia életében több változást is hoz. Az egyik az, hogy részben átalakul a képzési struktúrája az akadémiának. Több programot hirdetünk meg a bíró kollégák számára, értve az alatt a kollégákat, akik már több éve bíráskodnak, határozottan idejű kinevezésük is megvan. Számukra olyan szakmai napokat szervezünk, amik a hatályos anyagi jog, eljárásjog vonatkozásában aktuális jogértelmezési kérdéseket gyűjti össze. Erre úgy tűnik, hogy az elmúlt években is nagy igény volt a bírák részéről, és ezeknek adunk most teret 2020-ban. Úgy tűnik, hogy szinte minden héten lesz legalább egy ilyen nagy szakmai képzésünk a meglévő egyéb kis csoportos képzések mellett. Természetesen nagyon sok külföldi képzésnek is biztosít helyszínt a Magyar Igazságügyi Akadémia, a meglévő külföldi partnereinkkel, az Európai Jogakadémiával, illetve az Európai Bíróképzési Hálózatnak a képzései közül adunk, a képzéseit fogjuk itt megrendezni, amiben ugye magyar bírák, vagy amikre magyar bírák is jelentkezhetnek, részt vehetnek. Ezeknek többsége idegen nyelven van, angol nyelven, de szerencsére a magyar bírói karban is egyre többen vannak, akik a magyar mellett legalább még egy idegen nyelvet beszélnek úgy, hogy aktív résztvevői tudnak lenni ezeknek a képzéseknek.
Tehát fontos a idegen nyelvi képzés erősítése?
Én szerintem igen. Gondoljunk arra, hogy már 15 éve az Európai Unió tagállama vagyunk. A magyar bírák az uniós jogot is kell, hogy ismerjék, végrehajtsák, értelmezzék, alkalmazzák a konkrét ügyekben. Ebben segítséget nyújtat az, hogyha más tagállami bírákkal is találkoznak, véleményt cserélhetnek, megtapasztalhatják azt, hogy más nemzeti bíróságok hogyan, milyen válaszokat adnak konkrét uniós jogintézmények alkalmazására. Ezekre jók többek között ezek a külföldi képzések. Itt egy titok van, hogy kell találni egy olyan közös nyelvet, amit a különböző tagállamokból érkező bírák egyaránt beszélnek.
Úgy gondolom, hogy még továbbra is az angol nyelv e körben is a legtöbbet használt idegen nyelv.
Ez így van, igen. Tehát ezeknek a képzéseknek a 90%-a angol nyelven történik.
A német nyelv előtörése, vagy más idegen nyelv használatának fontossága meghatározó lehet a következő időszakban?
Mindenki találgat azzal kapcsolatban, hogy vajon a Brexitnek lesz-e olyan hatása, hogy az angol nyelv használata uniós intézmények szintjén, vagy akár csak az európai kommunikáció szintjén visszaszorul, és vagy megerősödik a német vagy a francia nyelvnek a használata. De olyan nagy változást én ebben nem gondolok. Az angol ma már az Európai Unión belül is egy olyan elfogadott közös nyelv, ami az esetleges tagállami változások esetén is megmarad a közös kommunikáció, a közös képzés nyelveként.
Mi garantálja a képzések megfelelő magas színvonalát? Ez mondjuk az sok minden az oktatókon múlik, nyilván a bizonyos technikai feltételeken, de bizonyosan a jelentkezőknek a határozottságán és tanulni akarásán is.
Valóban így van. Amit itt módszertanilag változtattunk már 2019-ben, és ennek egy részét 2020-ban is szeretném továbbvinni, hogy ugye vannak olyan képzések, olyan témák, ahol célszerű és hatékony tud lenni, hogyha sokan vannak tárgyalókkal, sokan vannak egy előadó teremben, viszont vannak olyan képzések, ahol kifejezetten a kis csoportos foglalkozás tűnik hatékony megoldásnak. Próbáljuk ezeket vegyíteni, felmérni azt, hogy a éppen jelenlévő titkárok, kezdőbírók, bírók közül kinek mire van inkább igénye, és úgy megszervezni ezeket a képzéseket, hogy mindenki úgy menjen el, hogy sokkal több tudást visz haza, mint amivel hazaérkezett. Kétségtelen tény, az ilyen kis csoportos képzéseknek az egyik előnye az, hogy nagyobb hallgatói részvétel szükséges. Tehát nagyobb hallgatói aktivitás, ezért is szokták sokan inkább ma már ezeket a képzéseket keresni és kedvelni.
Osztovics András kúriai bírót, a Magyar Igazságügyi Akadémia volt igazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Egyre komplexebbé válik a környezetünk, és ezzel együtt egyre kiterjedtebbek a jogviszonyok is, ezért ezután sem lehet majd jobban felkészülni az esetleges szerződésszegésekre, mondta az Inforádiónak a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke, aki arról is beszélt, milyen szerepet tölthet be a jogalkotásban a humán szintű mesterséges intelligencia. Parti Tamással beszélgettem.
Az ügyfelek vitáiban kap-e valamilyen szerepet ez a fajta mesterséges intelligencia használat, amikor ott élő emberek állnak egymással szemben, és van, amikor világos, hogy miben nem értenek egyet, de van, amikor teljesen amorf, ki mit akar.
Azért örülök a kérdésnek, mert a jog maga is azért létezik, mert az emberi motivációk sokszor ütköznek, és ahol nagyon sok ütközés, ahol jellemző ütközések vannak a helyzetben, ezek a motivációk, ezek általában nagyon sok irányúak. Részben támogatják egymást, de nagyon sokszor ellentétesek egymással. Tehát itt konfliktus helyzetek alakulnak ki. A jogviszonyokra mindig jellemző ez a motiváció ütközés. Tehát sokan a jogot egy-egy szerződéskötéssel, cégbejegyzéssel, ingatlan nyilvántartási bejegyzéssel azonosítják, mert ez az a felszín, ami nyilvánvaló mindenki számára. De a jogviszony az kezdődik valahol, és egészen addig él, amíg ebből valamit számon lehet kérni, vagy amíg egyáltalán tart. Tehát a jogviszony az mindig egy hosszú dolog. Van, ami nagyon gyorsan leéli ezt az életciklust, van, ami évtizedekig is eltarthat.
Veszek egy parizert, megettem.
Az egy sima, így
sima adásvétel vége.
Ha nem vagyok elégedett, akkor pedig megvannak azok a fórumok és azok a lehetőségek, ahol számon tudom kérni az elégedetlenségemet. És ez minden jogterületen így van. De vannak olyan jogviszonyok, amik hosszú távon működnek. Tehát nem megkötik a felek a szerződést, és 5-10-20 éven keresztül szerződéses viszonyban vannak egymással. Egyértelmű a következtetés, hogyha bonyolultabbá válik a környezetünk, és ez a környezeti bonyolultság, ez a komplexitás, ez folyamatosan hat minden emberre, aki benne él, és ettől változnak a motivációink. Tehát nagyon sokszor előfordul, minél hosszabb idő telik el, hogy megváltozik a motivációm azzal a szerződéssel kapcsolatban, amit tegnap kötöttem, vagy 5 évvel ezelőtt kötöttem. Sokszor nem csak azért, mert én egyébként másként gondolkodnék, hanem azért, mert az én környezetem is megváltozik, és abban vannak olyan kényszerítő tényezők, amik miatt a motivációm is kénytelen lesz változni. Tehát, hogyha így gondolunk ezekre a jogviszonyokra, akkor az is kijön az a válasz az előző kérdésre, hogy ezeket az eredeti ellentmondásokat, ezeket mindig el kell dönteni valakinek. Hogyha ezek a jogterületét érintik ezek az ellentmondások, akkor ezt egy bírónak, hogyha előtte van egy ügyvédnek, egy közjegyzőnek, mindig hozni kell egy-egy olyan döntést, amivel a múlt adatait és az ezekből leszűrhető információkat alkalmazza erre az új helyzetre. Na ez a klasszikus jogalkalmazás.
De lehet annyira okosan, előrelátóan egy szerződést megszerkeszteni, ami az abban a pillanatban még fel nem merült, az idő múlásával előálló érdekviszony változásokat is képes kezelni? Vagy az már egy könyv?
Nem képes az összeset. Pont azért nem képes, mert annyi új változó jön be az életünkbe, hogy azokkal nem lehet számolni, mert nem ismerjük őket. Bizonyos kockázatokat, a legfájóbb kockázatokat lehet azonosítani a jövőben. Például nem fizetik ki a vételárat, nem fizetik vissza a kölcsönt, nem fizetik ki a szállítói díjat, és a többi, és a többi. De ez nem csak ez a tény. Tehát ez a probléma, ez a legfájóbb probléma, hogy nem teljesítik a szerződést. Hogy miért nem teljesítik, az ezerféle lehet, és a szerződés szegés is ezerféle lehet, pont amiatt, mert fejlődik a környezetünk komplexitás, és egyre kiterjedtebbek a jogviszonyok. Tehát erre nem lehet jobban felkészülni a növekvő rendelkezésre álló adatmennyiség mellett sem, mint a múltban lehetett. Pont azért, mert fejlődik a környezetünk. Ez nem egy statikus állapot, és ráadásul ez egy gyorsan és fokozódó ütemben fejlődő helyzet. Ezért én úgy gondolom, hogy a jogalkalmazásnak, tehát az ebben az értelemben felfogott jogalkalmazásra mindig is szükség lesz, tehát nem véletlen, hogy például a Max Tegmark, aki fizikus, az a jogi hivatásrendeket a túlélő szakmák közé sorolja, pont ezért. Mert teljesen világos számára, hogy egy olyan fejlődő humán rendszerben, ahol a jognak nagyon fontos szerepe van, és az egyik szerepe pont az, hogy rendet tartson ezek között az ellentétes motivációk között is. Úgy tartson rendet, hogy az később számon is lehessen kérni. Tehát ez a jognak egy nagyon fontos alapvető szerepe. És ez mind a jogalkotásban, mind a jogalkalmazásban jelentkezik, hiszen vegyük azt, hogy egyre másra jönnek az új jelenségek, a technológiai forradalom, ami nagy sebességgel és nagyon erősen gördül előre. folyamatosan új jelenségek elé állít minket. Olyan gyorsasággal, hogy jogalkotásban is borzasztó nehéz követni. Tehát itt van a GDPR például, ez itt talán általános ismert szabályrendszer, nincs tekintettel például a blockchain alapú rendszerek elterjedésére. Az egyik legnagyobb problémát ennek a GDPR szabályrendszerének az értelmezésében az jelenti, hogy hogyan illeszkedhet be ebbe a képbe, ebbe a szabályozott részbe a blockchain alapú rendszerek, hogyan illeszkedhetnek be. Tehát erre szoktam példaként fölhozni, hogy a jogalkotásban ez egy nagyon, nagyon kemény és nagyon, hogy is mondjam, csak szinte a körmünkre égő feladat. És ugyanez a jogalkalmazásban is. Amit az előbb mondtam, hogy egyre több olyan jelenség van, amire se jogi norma, se meglévő bírói ítélet nincsen. Tehát még analógiával sem biztos, hogy tudunk élni. Ugyanakkor a gyakorló jogászoknak választ kell adniuk ezekre a jogviszonyokra is. Ráadásul úgy, hogy ezek adott esetben számon kérhetőek, bizonyíthatóak legyenek. A közjegyző munkája pont ez, hogy a számon kérhetőséget, a hosszú távú számon kérhetőséget garantálja, és ahogy mondtam, a kockázatok, a fő kockázatok, ami leginkább fáj egy szerződés teljesítése során, vagy egy megszegés, szerződésszegés esetén, azokat igenis lehet azonosítani, és erre föl lehet készülni.
Nem fordulhat elő, belátható időn belül, hogy végül egy jól megírt jogrendszerben egy gép dönti el a jogvitáinkat, ha minden adatot ismer, és nem kell a kádihoz menni?
Nem ismerhet minden adatot. A fejlődő komplexitásból ez egy tény, ez egy matematikai tény.
Hogy mindig több adat kell.
Pontosan, mindig új helyzetek, és főleg, tehát hogyha ha bárki belegondol az általa kötött szerződésekbe, azokba, amik hosszú időn keresztül működnek, biztos, hogy mindenki tud hozni olyan példát, ami a szerződéskötést követően jelentősen megváltoztatta a szerződéshez való hozzáállását. Új technológiák jelennek meg, más eljárások, más szempontok, az életkörülményeink megváltoznak, illetve folyamatosan változnak. Tehát minden adatot nem lehet ismerni egyszerűen. És ezért mondom mindig azt, hogy egy növekvő komplexitású humán rendszerben ezek tömegével termelődnek, ezek az újdonságok, ezek az új ellentmondások. Lehet, hogy ezek nagyon picik. Nem azt a szót használta, nem úgy értette. Egy kicsit másként fogalmazott, mint az ellenérdekű. Ezeket mindig föl kell oldani, ezeket, és ezek mindig újak. Azok az algoritmusok, amik tanulni képesek, persze ezeket meg tudják tanulni. És idővel, hogyha itt kirajzolódik egy mintázat, azt meg is tudják jegyezni. Segíteni tudják a munkánkat. De ahhoz, hogy ezt a fajta jogalkalmazást, illetve ezt a fajta döntést el tudják sajátítani, ahhoz egy valódi humán szintű mesterséges intelligenciára van szükség, az pedig egy teljesen más kérdés lesz.
Parti Tamást, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnökét, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.